Kedves testvérek, ahogyan estéről estére olvassuk a samáriai asszony és Jézus beszélgetését, egyre közelebb kerülünk az ő társaságukhoz. Egyre közelebb kerülünk ahhoz a helyszínhez, ahol játszódik ez a történet, majd 2000 évvel ezelőtt. Szinte előttünk van Jézus fáradt arca, ahogyan odaül a kút peremére. Előttünk van az arcát takargató asszony, aki ki tudja miért, talán szégyenében megy oda, lopva az időt délve, hogy merítsen egy kis vizet. És előttünk van mindaz, ami Jézus korát jellemezte, és előttünk van mindaz, ami bennünket jellemez. Előttünk van Samária, előttünk van a kút, az asszony, Jézus, és előttünk van a víz. Ha valaki beüti ezt a néhány betűt, vagy néhány szót, hogy Jákob kútja az internetes keresőkbe, gyönyörű képet talál. Texas állam képét találja meg, ahol egy sekély vízű kis, így mondom, patakocskában fellelhető egy 4 méter átmérőjű és egy 10 méter mély kút. Gyönyörű. Az emberek ebbe fürdőznek, ebbe ugranak. Játszótér, vidámpark, mondhatnánk ezt. Szikláról beleugrani a feneketlen mélységű kútba. Aztán, hogyha kinyitjuk a szentírásunkat, ennek a hétnek az olvasmányaira is figyelünk, akkor többször jártunk nem csak Jézus idejében, hanem jártunk az ősatyák idejében. Láttuk, hogy milyen fontos volt a kút az egykori ember életében. Néhányan azt mondják, persze csak a kivételesek, hogy ez az a kút nem támasztja alá a Szentírás, ahol Jákob meglátta Rebekát. Ez az a kút, ahol férjet lehet találni. Megint mások, akik ismerik a Bibliát, azt mondják, hogy nem erről a kútról van szó, hanem arról a kútról van szó, amely kút Ésau és Jákob története után szerepel a Szentírásban, Mózes első könyvében, a Teremtés könyvében, a 33. részben, egy gyönyörű fejezetben, a testvérek kibékülésének a történetében, amikor is eljut Jákob Sikem városáig, amely Kánaán földjén van, tábort üt a város előtt, és a mezőnek azt a részét, ahol sátrat vert, megvette Hámornak, Sikem apjának a fiától, fiaitól 100 pénzért, majd oltárt állított oda, és így nevezte el: Izrael istene, Izrael istene. Egy szóval, földrajziak és emberileg már értjük, hogy mi történik. Azt is látjuk az evangéliumból, hogy Jézus elhagyja Jeruzsálemet és Galilea felé megy. Oda, ahol az összekeveredett népség lakik. Arra a vidékre, amely emlékeztet a dávidi elszakadásra, a bálványimádásra, a hűtlenségre, emlékeztet, és egy szégyen volt Izrael életében. Hallottuk már többször, Samáriába egy igaz izraelita nem teszi be a lábát. De ahogyan szinte minden este figyelmeztet bennünket, Ferenc atya, Samáriát nem lehet megkerülni. Samáriát nem lehet meg nem történté tenni. Valamit kezdeni kell vele. Persze mindenkinek adódik egy lehetőség az, hogy legalább a saját életéből kizárja, hogy bezárkózik a saját maga világába. Mondhatnánk így is, hogy bezárkózik a maga Jeruzsálemébe, és nem mozdul ki onnan, hiszen a Messiás eljövetele megvan ígérve, és aki szépen, türelmesen, önmagát tisztán tartva várja, az majd találkozik vele. És hogy mi lesz a többivel, a samáriaiakkal, a tírusziakkal, majd csak lesz valami. Nem a mi dolgunk. Még hogyha álkegyesek vagyunk, akkor igét is találunk hozzá, és azt mondjuk, avagy őrizője vagyok-e én az én testvéremnek? Kell-e foglalkoznom a másik emberrel? Csak tudjátok, kedves testvérek, ennek a bezárkózó, önelégült magatartásnak van egy veszélye, hogy az ember nem nagyon néz tükörbe. Nem veszi észre, hogy belül sincsen minden rendben. Nem veszi észre, hogy Jeruzsálem sem tiszta. Nem veszi észre, hogy ahová visszahúzódott, ott is vannak bűnök. És nem veszi észre azt sem, hogy Jézus még Jeruzsálemet is megtisztítja. Talán a legnehezebb a korbácsot fonó Jézusnak a képe. Nos, kedves testvérek, mondjuk ki bátran, mert Jézus is ezt teszi, most már nem a szó szoros, hanem lelki értelmében, Samáriát nem lehet kikerülni. Lehet szeretni, vagy nem szeretni, de nem lehet kikerülni. És azt mutatja a Jézus példája számunkra, hogy lehet egyenesen is haladni, nem válogatva, a másikról lemondva, hanem arra menni, amerre kijelöli az utat az Úr. Nem kegyes beszéd ez, hanem az imádságnak a valódi szabadsága. Atyám, legyen meg a te akaratod. Te legyél az első. Kedves testvérek, amikor megérkezünk, jelképesen most már a lelki Jákob kútjához, akkor látjuk a mi múltunkat. Látjuk, mi történt azon a vidéken. Ha valaki a Bibliát ismeri, az tudja, hogy Jákob és Izrael ugyanaz a személy, az Istennel hadakozó, az Istent legyőző, majd neki sírva könyörgő ősapa. Az ő kútjáról van szó. És persze a csalóéről is, a hazugéről. Nagyon sok minden eszünkbe jut, amikor megérkezünk egy ilyen kúthoz. Az emlékek szinte ránk telepednek. A gyűlölet szinte tapinthatóvá válik. Jákob kútja bennünket is figyelmeztet. Hadd mondjam így, hogy Jákob kútja egészen bizonyos, hogy a samáriai asszony számára az önvizsgálatnak a helye. Az ő élet vizsgálatáé. Kedves testvérek, nagyon kevesen voltunk, de az elmúlt évnek volt két jelentős ökumenikus alkalma. Éjszakába nyúló alkalma. Amikor itt, az oltár előtt, ugyanott, ahol lelkipásztor testvéreim most ülnek, együtt imádkoztunk, és bűnbánatot tartottunk a mi múltunkért. Kicsordult a könnyem, amikor Ferenc atya beszélt arról, hogy a hugenottákat tömegesen mészárolták le. 3-4 ezer ember halt meg a római katolikus protestáns viszály következtében. És együtt imádkoztunk azon az éjszakán, az emlékezés éjszakáján a bocsánatért. Ő kérte ezt, és utána néhány nappal később pedig nekünk kellett bűnbánatot tartanunk, amikor 1619. szeptember 3-ára emlékeztünk, amikor Rákóczi György hajdúi kassához értek, és három római katolikus testvért meggyilkoltak, meggyaláztak, semmibe vettek. Lefejezték őket, a harmadikat pedig egészen egyszerűen a pöcceg gödörbe dobták, hogy ott fulladjon meg. 20 órán keresztül szenvedett. Szóval, testvérek, Jákob kutya figyelmeztet. Ma is. És Jákob kutya figyelmeztet téged is, és engem is, személyes életünkben, mert Jákob kutya az önvizsgálat helye. Tudjátok, mit kérdez Jézus ettől az asszonytól? Hol van a férjed? És ez az asszony azt mondja, hogy 5 férjem volt. Azokban az időkben az asszonyoknak semmilyen becsületük nem volt. Főleg, ha már 5-ször ment férjhez. A legkisebb fiú gyermek is utasíthatta az anyját, megalázhatta. És ennek az asszonynak az égvilágon semmilyen nem volt, már becsületesen volt. És úgy megy ehhez a kúthoz, és Jézus azt mondja neki, emlékezz, hol hibáztad el? Hogy hagytad, hogy így legyen? Hogy lehetett, hogy ilyen az életed? Tudjátok, miért nem kerüli ki Jézus Samáriát? Azért, mert szeretne szembesíteni bennünket az elveszett Isten kapcsolattal. Szeretne szembesíteni bennünket a megüresedett hittel, a kihűlt szeretettel. Samária, Jákob kútja, erre figyelmeztet bennünket. Ott vagyunk mi, mindannyian. Ott vagyunk ennél a kútnál, ugyanúgy, mint ez az asszony. Sok mindent tett, talán reménytelenül is él. De tele van a szíve egy óriási szomjúsággal, epekedéssel. Tele van a szíve egy nagy vággyal, hogy működhetne másképpen is ez az élet. Tele van a szíve abban, hogy valaki megértse, megszólítsa, valaki elfogadja, valaki reményt adjon neki, legyen jövőképe. Jákob kutya nem csak figyelmeztet, hanem jövőképet is ad. Mert Jákob kutya a nagy találkozásnak a helye is. Ahol együtt van a hűséget, szeretetet ígérő Istennek a bizonyossága, az Úr, és jelen van az ember, a nincstelen, a kisemmizett. Jelen van az, aki reményt vár, jelen van a szomjúhozó. Vajon mi nem szomjúzunk-e elismerésre, hűségre, megbecsülésre, olyan drága lelki kincsekre, amelyből hiány van ebben a világban? De a leggyötrelmesebb az, hogyha valaki Istenre szomjazik. Arra az Istenre, aki értelmet tud adni mindennek, aki meg tud tölteni mindennel, aki a semmiből is elő tud hozni valamit, őt szomjazzuk lelkünk legmélyén. Leginkább ő hiányzik nekünk. Ő, akiről Tudjuk, hogy a költő is csak azt mondja, hogy Isten van valahogy, sejtjük a lényegét, de nem vagyunk abban az erkölcsi és szellemi állapotban, hogy volna merszünk megnyílni, kinyitni számára az ajtót, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Tudjátok, mi a döbbenet? Naponta tapasztalom, hogy amikor az ember eljut erre az állapotra, és eljut az Isten keresésnek a fázisába, akkor nagyon is 21. századi, mert azt kérdezi Istentől, hogy milyen eszközöd van ehhez, hogy az életem boldogabb legyen? Milyen eszközöd van? Mit mond ez az asszony? Pimaszul azt mondja Jézusnak, Uram, merítő edényed sincsen. Hogy tudsz nekem adni ebből a vízből? Milyen eszközöd van, Isten, hogy megváltozzon az én életem? Nem ezt mondjuk neki? Hogyan történhetne meg a csoda? Kedves testvérek, gyakran odavágjuk a mi Urunknak, edényed sincs, Jézus. Edényed sincs. Ő pedig az életvizét adja. Nem megsértődik, nem gúnyolódik, nem megy tovább, hanem ott marad. Az életvizét adom neked. Akkor is, hogyha tovább szól a te cinikus megszólalásod, még a kút is mély, hát még az embernek a belsője milyen mély, Uram, te honnan tudnád, hogy hol vagyok, honnan tudnál abból kihozni, felemelni. Nem véletlenül mondja Ágoston, Szent Ágoston, nagy mélység önmagának az ember. De Isten Jézusban ezért jön a földre. Ezért ölt testet. Ezért lesz hús és vér. Ezért lesz Isten emberré. Ezért megy oda a Jordán gázlójához. És a föld fizikailag legmélyebb pontján ezért vállalja a keresztséget, mert ott a mélységben van velünk az Isten. És ha valaki a Krisztussal való találkozásban kimondja azt, amit az asszony kimondott, jól mondod, mondja Jézus, akkor annak az életében bekövetkezik a csoda. Mert Istennek van egy eszköze, Krisztus. Ő maga mondja egy helyütt, aki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék. Aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha örökké meg nem szomjazik, sőt, az a víz, amit én adok neki, örök életre buzgó kút fejévé lesz benne. Maga is forrássá válik. Testvérek, így nem csak ígéretünk van arra, hogy lesz elegendő vízünk, hogy megkapjuk a tápláltatást, hogyha arra valóban szükségünk van, hanem ígéretünk van arra is, hogy ebből tudunk adni a másiknak. Mert Jézus eszköze a kegyelem. Ez, amit ő adhat, és a kegyelem az, ami mindent megváltoztathat. A kegyelem az, amely leteszi a bűnt és megbocsátja. A kegyelem az, amely a bűnös embert elfogadja. Azt mondtam, kedves testvérek, hogy sok minden van ebben a történetben. Izgalom, gyűlölet, harag, rendeződés és békesség. Azt mondtam, hogy ebben a történetben ott van az emlékezés kútja, amely szembesít önmagunkkal, egyénileg, közösségileg mindannyiunkat. Végül hadd hozzak ide egy kis történetet. Hiszem, hogy Jézus Krisztus kegyelme erre indít bennünket. A történet szerint egy vidéki farmon két testvér élt egymás szomszédságában. Egy napon valami tyúkperen összevesztek, vagy lehet, hogy a fülemüle hangján. Korábban kölcsönadták egymásnak szerszámaikat, vigyáztak egymás házára, megbeszélték problémáikat, de minden egy csapásra megváltozott. Hiába volt a 40 éves szomszédság, végül odáig fajult a dolog, mint itt ebben a történetben, hogy zsidó és samáriai két testvér nem beszél egymással. Egy szép napon az idősebb testvérhez bekopogtatott egy idegen férfi, aki munkát keresett egy-két napra. Először el akarták hajtani, de amikor meghallották, hogy ácsmester, az idősebb testvér azt mondta, jól jöhet még ez, és megmozgatta a fantáziáját. Adott neki egy feladatot, hogy testvére és az ő telke határába építsen egy kerítést, olyat, ami még átlátni sem lehetett, mert annyira haragudott a testvérére. Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szegelt és egyebet rendelkezésére bocsátott, elment a városba. Az ács nekilátott a munkának. Este felé, amikor visszajött, döbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem egy kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll, ami összeköti a két testvért. Pont ebben a pillanatban jött ki a fiatalabbik, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, és ezt mondta, drága testvérem, te képes voltál hidat építetni azok után, ami közöttünk történt? Azok után, amiket tettem és mondtam? Erre mindketten elszégyelték magukat, és a híd közepén összeborulva kibékültek. Ennek örömére arra kérték az ácsmestert, hogy maradjon náluk még egy pár napig, hát ha találnak neki még egy kis munkát. Erre a mester így felelt, nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem. Amen.